10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Manda vagyok. A kormány döntött az oktatás irányítás teljes átalakításáról, a Klebersberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási oktatás segítő háttérintézmény lesz, ezt közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter közlése szerint ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerületi vezetőt, a cél a versenyképes és emberséges oktatás megteremtése. A miniszterelnök kifejtette, a Tisza kormány teljesen átalakítja a rendszert. Augusztus 20-án az összes tankerületi igazgatói pozíciót nyílt pályázaton hirdetik meg, és szemben a korábbi gyakorlattal a polgármestereket is bevonják a döntésekbe, a kiválasztott igazgatók 5 évre fognak megbízást kapni. Magyar Péter azt mondta, a szervezet a jövőben kutató-fejlesztő és szakmai háttérintézményként segíti az oktatást, miközben az oktatás irányítása 2027. január 1-től közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül, így a Klebersberg központ középirányítói szerepe megszűnik. Komoly hiányosságokat tárt fel a fogyasztóvédelem a nyári kiemelt élelmiszerlánc ellenőrzés első időszakában. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság munkatársai országosan 585 vendéglátóhelyet ellenőriztek a kormányhivatalokkal közösen, 94 hatósági eljárást indítottak, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki, közölte a hatóság. Közleményük szerint az ellenőrzések a nyári szezon legforgalmasabb helyszíneire koncentráltak, 237 fagylaltozót, 119 strandbüfét, 160 turisztikailag frekventált vendéglátóhelyet, valamint 69 fesztiválon és rendezvényen működő vendéglátó egységet vizsgáltak. Ezek közül 15 vendéglátó egység működését kellett korlátozni, minden esetben súlyos higiéniai hiányosságok miatt. A feltárt szabálytalanságok alapján az ellenőrzött egységek 20%-ánál higiéniai hiányosságot, 12%-ánál fogyasztói tájékoztatási szabálytalanságot, 11%-ánál a dolgozók egészségügyi alkalmasságára vonatkozó előírások megsértését, míg 7%-ánál nyomonkövetési hiányosságot állapítottak meg. Az első időszakban 94 hatósági eljárás indult, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 18 millió forintot, áll a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleményében. A harmadfokú hőségriasztás miatt a hétvégi kamionstop részleges feloldásáról döntöttek, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A közlemény szerint ez azt jelenti, hogy szombat 22 óra és vasárnap 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd az ország közútjain. Ugyanakkor a forgalomkorlátozás szombat 15 és 22 óra között, valamint vasárnap 6 és 22 óra között továbbra is érvényben lesz a kamionok számára. A hétvégi részleges forgalomkorlátozás feloldását a rugalmasabb forgalom szervezés, ezáltal a gépjármű vezetők megfelelő pihenőhelyre való eljutása, a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, valamint a termékek mielőbbi célba juttatása indokolja, írja a közlemény. A tárca tájékoztatása szerint a következő napokban várható extrém hőség miatt a Közlekedési és Beruházási Minisztérium fokozott óvatosságra kér minden közlekedőt, a tehergépjármű vezetőknek a tárca javasolja, hogy indulás előtt ellenőrizzék járműveik műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak megfelelő mennyiségű ivóvízről és a pihenő idők betartásáról. Júniusban 1.900.000 vendég, 4.300.000 vendég éjszakát töltött el a turisztikai, kereskedelmi, magán és egyéb szálláshelyeken. A vendégek száma 2,2%-kal, a vendégéjszakáké 2,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A belföldi vendégek száma 2,6%-kal, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 3,6%-kal kevesebb volt a tavaly júniusinál. A külföldi vendégek száma 1,8%-kal, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 1,3%-kal csökkent. csökkent. A KSH jelentése szerint júniusban 982 ezer belföldi vendég, 2 millió 200 ezer vendég éjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 695 ezer vendéget és 1 millió 500 ezer vendég éjszakát regisztráltak. A jelentés szerint 30215 turisztikai szálláshely, ezen belül 2880 kereskedelmi, illetve 27335 magán és egyéb szálláshely fogadott vendégeket júniusban. A kereskedelmi szálláshelyek közül 1033 szálloda és 1112 panzió volt nyitva június egy részében vagy egészében.
Az időjárásról.
Pénteken derült vagy felhőtlen lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli-délkeleti szél megélénkül, máshol mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 35 és 39 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották. Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
Köszöntöm az Európa Szalon minden kedves hallgatóját, a szerkesztő műsorvezetőt, Huszár Katárt hallják. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban arra keressük a választ, hogy vajon sikerül-e a nyári szünetben a gyerekeknek megtartani a digitális egyensúlyt. Számos tanulmány készült már a túlzott képernyő használat káros hatásairól. A képernyő használat azonban a vakáció során még jobban megemelkedhet, hogyha nem figyel a szülő. A legfontosabb az odafigyelés és a példamutatás, mondja Balogh Beáta, a klinikai szakpszichológus. Vele beszélgetünk a mai Európa Szalonban.
Ha én a szülőként eltűltöm a gyerekemet, de közben a gyerek azt látja mondjuk a rokonnak a Facebookja révén, mert megmutatja neki, hogy anya vagy apa meg mit osztott meg, és hogy egyáltalán nem példamutató magatartást gyakorol, hát akkor ugye nem válik hitelessé. Tehát fontos, hogy a szülő példát mutasson. Fontos, hogyha azt várom el a gyerektől, hogy a vacsora asztalnál ő ne telefonozzon, akkor a szülő se telefonozzon. Mert hogy csak akkor lehetek hiteles a gyerek számára, és csak akkor várhatom el, hogy ő azt tegye, ha ezt magamra nézve is kötelezőnek tartom. Tehát a példamutatás.
Kedves hallgatóink, hamarosan kezdünk, tartsanak velünk!
Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
Kedves hallgatóink, többször beszélgettünk már itt az Európa Rádióban, többször szóba került a gyerekek, fiatalok túlzott képernyő használata, de a nyár kapcsán én azt gondolom, hogy erre újra ki kell térni, mert talán a nyár sajnos sok gyereknek még nagyobb teret ad arra, hogy több időt töltsön a képernyő előtt, a telefonja előtt, vagy akár a közösségi oldalak előtt. Erről beszélgetünk majd a mai vendégemmel, Balogh Beáta, a klinikai szakpszichológussal. Köszöntöm a stúdióban.
Üdvözlöm én is a hallgatókat.
Valóban így van, hogy a gyerekek, fiatalok nyáron többször nyúlnak a telefonjukhoz, többször mennek esetleg fel közösségi oldalakra, vagy különböző weboldalakra?
Azt gondolom, hogy nehéz erről így egyértelműen nyilatkozni, hiszen sajnos ma már ott tartunk, hogy teljesen mindegy, hogy iskolaszünet van, vagy nincs iskolaszünet, a gyermekek nagyon sok időt töltenek internetes közegben. Talán a nyár annyival rosszabb, hogy nincs meg az a napi struktúra, hogy legalább iskolába kell menni, és legalább az iskolai időszak valamennyire kiesik ebből. Tehát feltételezzük, igen, hogy jóval több időt töltenek ezeken a hálózatokon, de talán ennek nem csak maguk a gyerekek az okai. Nyilván nem felmentve őket, de én mindig a szülők felelősségét hangsúlyozom. Tudom, hogy a szülőknek nyáron is dolgozni kell, kevés a szabadság, nem mindenkinek van nagyszülő, rokon, aki tud vigyázni a gyermekre, és ilyenkor óhatatlanul, kényszerűen jó lehetőségnek tűnik ugye az elektromos gyerekpásztor, tehát addig is legalább tudják, hogy otthon van a gyerek, úgymond fizikai biztonságban van, de sokszor nem gondolnak arra, hogy az online tér az nem mindig biztonságos.
Az online térben nyáron egyébként könnyelműbbek lehetnek a gyerekek? Elég sokszor halljuk, ugye, hogy mondjuk meggondolatlan posztokat tesznek fel a közösségi oldalakra, vagy ugye elszaporodtak azok, hogy mémeket gyártanak a különböző osztálytársakból, ismerősekből, tehát, hogy konkrétan itt az online zaklatás is megjelent egyre gyakrabban a gyerekeknél. Nyáron esetleg ezeknek is nőhet a száma?
Azt gondolom, hogy ez nem a nyárral függ össze. A kockázatos viselkedésnek a megjelenése az már 13-14 éves kortól kezd kicsúcsosodni. Sajnos ugye ez is egyre alacsonyabb életkorra tolódik, ahogy egyre korábban kapnak a gyermekek okostelefont, ahogyan akár a szülők sem veszik figyelembe, hogy korosztályi kötöttség van például ahhoz, hogy a Facebookon vagy a TikTokon hány éves kortól lehet megjelenni egy gyermeknek, és én tapasztalom, hogy nagyon sokszor a szülő segíti hozzá egyfajta csalással, hogy akár egy 9 éves gyermek is már rendelkezhessen Facebook profillal, vagy ne adj Isten, Instasztár lehessen. Szóval, hogy ez nem időjárás és iskolaszünet függő, hanem egyrészt a környezet, elsősorban a szülők hatása, másrészt pedig a gyermekek idegrendszerének fejlődési sajátosságaival függ össze. Hiszen az idegrendszer felnőttkori érettsége az leginkább a 20-as évek végére, a 30-as évek elejére alakul ki teljes mértékben, akkor a stabilizálódik, tehát addig a kockázatkereső magatartás tulajdonképpen teljesen természetesnek számít, hiszen ezek a fiatalok nincsenek annak a képességnek a birtokában, hogy beláthassák, előre láthassák teljes mértékben a magatartásuk következményeit, nagyon nehéz a döntése teljes mértékben kontrollálni, szóval, hogy nincsenek ezeknek a képességeknek 100%-ban a birtokában, és ezért hajlamosabbak ugye elcsúszni ezek felé, a veszélyes magatartások felé.
Ez az életkor egyébként korábban is ilyen 20-as évek vége, 30-as évek elejéig tartott ez a szakasz, vagy ez is tolódik?
Igen, azt mondhatjuk, hogy ez is tolódik. Ha belegondolunk, hogy ugye Magyarországon 18 éves kor a jogi érettség, a felnőtté válásnak a határa, az Egyesült Államokban ez 21 éves kor, tehát ott mintha egy kicsit jobban közelítene a biológiai érettséghez ez a határ, de valóban ahogyan változik az életünk, változnak a generációk, ugye erről is korábban sokat beszélgettünk már, hogy sokkal tovább maradnak bizonyos szempontból gyerekek az emberek, tehát kitolódik a felnőtté érés határa biológiai értelemben is, főleg érzelmi és társadalmi értelemben, viszont a technika használata, illetve annak a fejlődése meg olyan mértékben gyorsul, hogy sajnos már a szülői korosztály sem nagyon tudja követni, és hogy ebből a kettőből adódik az, hogy érzelmileg sokkal éretlenebbek a mai fiatalok, és tolódik egyre inkább, ugye most már a 30-as évek elejét mondjuk, ennek a stabilizálódása. Tehát korábban, amíg nem volt ennyire technikai lehetőség, amíg az emberek kevesebb tudással rendelkeztek, inkább ugye a szabad kézi munka volt ugye a fő munkaerő, és korán kezdtek el dolgozni mondjuk a fiatalok, a gyerekek, akár a földeken, egészen másképp és gyorsabban kellett érzelmileg is megérniük, mint a mai fiataloknak, akiket ugye gyakran azt mondjuk, hogy mama hotelekben laknak.
Nyári szünetre különböző bakancs listákat, program tippeket készítenek elsősorban szülőknek, de van, hogy gyerekeknek is, hogy mi mindent csinál nyáron, pipált ki, és akkor sátrazás, csillaghullás nézés, stb. Arra gondolok ilyenkor, mikor ezeket olvasom, hogy hogy mint a tálcán kínálnánk a gyerekeknek vagy a szülőknek, amivel a kreativitásukat szerintem akár csökkenthetjük is, hogy nem a gyerek maga találja ki, hogy ó, de jó lenne ezt vagy azt megcsinálni. Kevesebbet unatkoznak a mai gyerekek, mint régen?
Igen is, meg nem is. Abban az értelemben sokat unatkoznak, hogy már szemével, vagy nagyon kevés dologgal tudják magukat lekötni, ami részben egyébként valóban a szülők hibája. Másrészt viszont túlzottan el vannak foglalva, és ez egyfajta kiégéshez vezet, tehát hogy már kevésbé motiváltak, kevésbé érdeklődnek a dolgok iránt, mert annyi mindent kellene nap mint nap megjegyezniük, megcsinálniuk, átgondolniuk, borzasztóan leterheltek akár csak az iskola által, szóval ez a kettős hatás érvényesül. De valóban nagyon nagy a szülők felelőssége, ami már nem ott kezdődik, hogy mit csináljunk a gyerekkel iskolaszünetbe, és szervezzük meg neki minden percét, hanem talán onnan kezdeném, amikor megszületik egy gyermek, a szülő hogyan fogadja, hogyan kezd el vele foglalkozni, gondoskodni róla, nevelni. Az első nagy problémák akkor jelennek meg, amikor már a gyermek elkezd magától önállóan mozogni, akár négy kézláb, akár már két lábon állva, és hogy nem maradott egy helyben, ahová a szülő lerakja, hogy akkor most egy kicsit ott játsszál a játékaiddal, addig én hadd főzzek, vagy bármi mást intézek el, és hogy nyilván a gyerek igényli a foglalkozást, szeretné, ha mindig ő lenne a középpontban, ezért ha mondjuk jelzéseket ad, sírni kezd, ha a szülő egy percre ott hagyja, akkor mit szoktak erre a szülők reagálni, ugye többnyire az otthon lévő anyuka fogja a gyereket a karjába, és akkor úgy főz, úgy porszívózik, úgy csinál bármit, hogy a gyerek állandóan vele van, és nagyon sokszor tapasztalom ezeknél az anyukáknál, hogy bűntudatuk van, hogyha a gyereket egy picikét magára hagyják, nem egyedül hagyják, hanem csak mondjuk tényleg leteszik, hogy akkor most egy kicsit ő is magába ott próbáljon már foglalkozni, megismerni az őt körülvevő közvetlen világot. Szóval ekkor kezdenek el azon dolgozni, hogy ők mindent a gyerek elé tegyenek, a gyerek helyett tegyenek, megszervezzék az összes programját, nehogy egy picit is unatkoznia kelljen. Pedig az unatkozás egyébként egy nagyon jó dolog, már pedig azért jó, mert a gyerek motiváltá lesz abban, hogy foglalkoztassa saját magát, és elkezdi feltérképezni a környezetét, elkezd érdeklődni dolgok iránt, tehát nem készen kapja ezeket, hanem munkát fektet bele, és majd ugye mindennek van későbbi jövőbeli és társadalmi vonatkozása, tehát ezekből az érdeklődő, magukért tevő gyerekekből lesznek aztán azok a felnőttek, akik felnőttként is ezt teszik. És nem kell mindent a szájukba adni, nem kell megmondani, hogy egy papírt az irodába hogy kell odébb rakni, szóval, hogy önálló, hatékony munkaerővé és határozott önérdeket érvényesíteni és tudó felnőtté válhatnak.
Ez az unatkozás egyébként mindegyik életkorban ehhez vezethet? Ehhez a jó értelemben vett későbbi önállósághoz, kreativitáshoz? Vagy mondjuk, mert én úgy emlékszem, azt olvastam, hogy például a kamaszoknál az úgy félig meddig természetes, hogy úgy nem mindig tudnak magukkal mit kezdeni, és akkor ugye ők a két életszakasz határán, ugye a gyerekkor és a felnőttévelés határán ott egyensúlyoznak, ismerkednek saját magukkal is, és hogy náluk azért természetes az, hogy azért ők úgy sokszor úgy felnőttekként úgy látjuk, hogy semmit se csinálnak.
Hát akkor visszautálnék egyrészt az előzőekre, tehát hogy milyen kamasz válik a gyermekünkből, az azért a szülőtől függ. Hogy hogyan hagyta őt fejlődni a kamaszkoráig, nem mellékesen, hogy milyen kapcsolatban, bizalmi kapcsolatban tudott vele maradni. Tehát, hogy hogyan unatkozik az a kamasz, az sem mindegy, de ez a szülő előző nevelésétől, és akár példamutatásától függött. Szoktam mondani, hogy nem mindegy, hogy a gyermeknek kicsikorában a Dante kötet esik a fejére, vagy a pálinkás üveg. röviden. A másik, ugye a kamaszkor az egy nagyon összetett korszak, ekkor eszméletlen sok változás történik, elsősorban a testében, aztán persze a lelkében is, ezzel párhuzamosan, tehát belül a kamasz nagyon el van foglalva, testileg, lelkileg egyaránt, és ez azt jelenti, hogy kevésbé akar a külső ingerekkel foglalkozni. Tehát nem véletlenül szoktak feketébe öltözni ebben az időszakban, mert még a vizuális ingereket is próbálják szűrni, hiszen annyi minden foglalkoztatja őket belülről, hogy a külső ingerek befogadása már túl sok lenne, nem biztos, hogy el tudnák viselni. És az, ami mondjuk egy külső szemlélő számára lustaságnak tűnik, az egyáltalán nem lustaság, hanem ez a fajta védekezés, hogy a külső ingereket kicsit zárjuk ki, hogy a belső dolgokat tudjuk rendezni. És hogy a kamasz unatkozása, meg az, hogy ő egyszerre sok mindent próbál csinálni, vagy éppen semmit, az ennek a dinamikája, hogy egyszerre sok ötlete van, sok mindent akar kipróbálni, mindenbe belekap, aztán ebbe kicsit elfárad, akkor jön ez, hogy akkor ő most csak nézi a plafont, és hagyja áramlani a dolgokat, és aztán ugye ez ismétlődik. Szóval nem mindig az zajlik egy kamaszban, amit mi látni vélünk.
Akár kamaszokról, akár gyerekekről, vagy fiatal felnőttekről beszélgetünk. Én azt gondolom, hogy itt a képernyő használatnál mindenképp szóba kell, hogy hozzuk az úgynevezett kihívásokat, a challenge-eket, amik én hát úgy vettem észre, hogy nagyon-nagyon elszaporodtak az utóbbi időkben, és azért mondom, hogy felnőttekről is szól ez, mert hogy bizony sok-sok ilyenben akár felnőttek is részt vesznek. Mik ezeknek a pszichológiája? Miért csatlakoznak ehhez fiatalok, gyerekek, felnőttek?
Hát először is különböztessük meg a kihívásoknak legalább két fajtáját. Szerintem vannak nagyon aranyos, pozitív kihívások is, amelyek akár motiváló erővel is bírhatnak pozitív értelemben bármilyen életkorú ember számára. Én emlékszem néhány évvel ezelőtt, mikor először megjelentek ezek TikTokon, Facebookon, Instán, ki milyen platformon ugye van fent, akkor ilyen nagyon jópofa kihívások voltak, például egy slágerre táncolni, és akkor ugyanazt a táncot egy csomó helyen betanulták, előadták, és akkor ebben akár egy verseny is kialakulhatott, vagy hogy most aktuálisat említsek, ugye most volt vasárnap a foci VB döntő, és ugye a spanyolok nyertek, és akkor ezek után megjelentek azok a kihívásnak tekinthető kis videócskák, amiben a spanyol csapat neveiből álló slágerre ott utánozzák az egy-egy focistának a tipikus mozdulatait, és akkor ebből most egy ilyen nagy, én szerintem mondhatom, hogy országok közötti népszerű kis kihívás is lehet, hogy ki tudja ezt jobban megcsinálni. Szóval ezek ilyen jópofa dolgok, az ember örül neki, egy percre feltölti a akár, és aztán megy tovább ezzel a pozitív élménnyel. De aztán megjelentek a borzasztó veszélyes kihívások is, csak néhányat említve. Ugye volt olyan, amikor ilyen mindenféle kis ládákból, gyümölcsös ládákból ilyen ingatag építménytornyot kellett építeni, és hogy arra ki tud felmászni, és persze ebből nagyon sok csonttörés, mindenféle baleset adódott, erre már a baleseti sebészek is felhívták a figyelmet, hogy ez egy milyen veszélyes dolog, de talán Magyarországon is megjelent ez a szárazon kanálból fahéj evés, vagy volt olyan, ahol ilyen tüzes szimbólumokat kellett ilyen alkoholos dologgal felrajzolni a tükörre a fürdőszobában, azt meggyújtani, és akkor ugye, ha ez egy zárt terület, akkor gyönyörű égési sérüléseket lehetett szenvedni, vagy például voltak saját maga folytogatása, és hogy ezt töltse fel ugye a platformra, és akkor ebből ugye hatalmas nézettségeket lehetett elérni. mindenféle önbántalmazás, vagy másoknak
veszélyesebb,
a bántalmazás.
Veszélyesebb
így
dolgok.
Van. De én azért ide sorolnám azt is, hogy ugye nagy divat most egészségesen étkezni, és akkor ezekről is jelennek meg ilyen videók, hogy hogyan egyél egészségesen, hogy számold a kalóriát, mit tegyél, hogy lefogyjál egyebek, és hogy ezek is egyfajta rossz példát mutatnak, és egyre több ugye anorexiás vagy evészavaros gyerek jelenik meg a rendeléseken, mert hogy, és ami az egyik nagy veszély ezeknek az úgymond kihívásoknak is, hogy olyan következményekkel jár, amit nem vesznek elég komolyan.
Tehát ez mondjuk azért lehet, mert egy felnőtt ezt esetleg csak egy kihívásnak veszi, egy fiatal vagy egy gyerek pedig, hogy mondjam, nem tud elszakadni tőle?
A felnőtteknél is ugyanilyen veszélyes. És akkor elmondhatnám, hogy mi ez a pár tényező, ami miatt belevonódnak ebbe bármely életkorban, és hogy pont emiatt nagyon veszélyes. Ugye az egyik, most elsősorban azért a fiatalokra térnék ki, de a felnőttekre is érvényes ez azért, csak reméljük, hogy ők egy kicsit már idegrendszerileg érettebbek. Tehát, hogy az első az a csoportnyomás hatása, ami pedig a valahová tartozás igényén alapul. Tehát, hogy általában identitás kereső fiatalokról van szó, akik keresik önmagukat, szeretnének valahová tartozni, valamilyen csoporthoz, vagy egy másik egyénhez, és ezért szinte bármit képesek megtenni azért, hogy egy ilyen csoportba befogadják. És mivel sajnos a mai fiataloknál az online és az offline tér már nagy mértékben összemosódik, ugyanolyan fontosak az online kapcsolatok, mint az offline kapcsolatok, sőt gyakran nincs is a gyereknek vagy a fiatalnak személyes kapcsolata, személyes barátságai, ezért az online térbe próbálja ezt a közösséghez való tartozást megélni, és ugye egy online térben mindig kisebb a veszélyérzet, nagyobb a kockázatkereső magatartás, mert nem érzik a veszélyét, nem élik meg a következményeit, a másik részéről, tehát aki ilyen veszélyes kihívást ad, annak a részéről kevesebb az empátia, kevésbé élik meg még a fizikai fájdalmat is, ugyanúgy az érzelmit is, tehát hogy ezért beszippantja őket, hogy bármit megtennének azért, hogy oda tartozhassanak. A másik tényező az az azonnali jutalmazás érzése.
A lájkok?
A lájkok, a kommentek, hogy, és akkor ugye ebbe sokszor az osztálytársak vagy a barátok még versenyeznek is, hogy egy-egy ilyen feltöltött tartalommal ő ki mennyi lájkot ért el, vagy hányan szóltak hozzá, ráadásul ugye tudjuk, hogy bizonyos platformok még fizetnek is bizonyos elérések után, szóval a média felelőssége, ha mondhatjuk, és hogy ennek tulajdonképpen az a háttere, hogy szeretnének sikerélményhez jutni, pozitív élményeket megélni, és egy-egy ilyen like átvette a korábbi offline életmódban megélt sikereknek a szerepét, ugye sokkal gyorsabb, sokkal kiugróbb lehet egy-egy pillanatban, és ez az agyban ugye a dopaminnak, a dopamin rendszerbe nyúl bele tulajdonképpen, ugyanis a dopamin az, amikor megél egy ilyen helyzet, megnő a mennyisége, és okoz egy ilyen borzasztó jó élményt, és akkor állandóan ennek az élménykeresés nek az ördögi körébe akad bele a gyerek, és ugye minél jobban benne van ebben a körben, annál többször akarja ezt megélni, de ugye annál nagyobb és veszélyesebb dolgokat kelljen csinálni, tehát mindig tetézni kell a tétet ahhoz, hogy megélhesse ezt, tehát tulajdonképpen egy függőségről, egy biológiai, neurológiai függőségről is beszélhetünk, ami óhatatlanul kialakul. A harmadik tényező az az úgynevezett FOMO, ami magyarul a a kimaradás élménye. Semmiből nem akar kimaradni, és úgy éli meg, hogyha ő nincs állandóan online, ha nem reagál állandóan, vagy ha nem tesz valamilyen tartalmat ki állandóan, akkor őt elfelejtik, kikerül a csapatból, magányos lesz, és ugye ezt nem, vagy ha nem tesz meg valamit, akkor kimarad ebből a közös élményből, és ezért igazából át se gondolják, hiszen ez idegrendszeri éretlenség miatt nem is képes annyira ez a fiatal át gondolni azt, hogy nem biztos, hogy ez jóra vezet. Aztán ugye leértékelődnek a következmények az online térben, tehát amit az előbb is mondtam, hogy sokkal kockázatosabb dolgokba belemennek, mert hát ez csak ott történik a képernyőn, miközben nagyon súlyos hatással lesz rá a nem online térben is. És ugye itt is az empátia, hogy a másikkal nem tudnak annyira empatizálni, nem élik át úgy a fájdalmát, nem tudják átérezni azt, hogy neki milyen rossz lehet, hogyha én, mit tudom én, kiközösítem, vagy kitiltom, vagy mondjuk álprofillal valami csúnyákat osztok meg a nevében, ami ugye rásül. Szóval, hogy ezeket így nem gondolják át, és nem élik át. Illetve azért megemlíteném a szülők felelősségét, nem utolsó sorban. Szóval, hogy nagyon sokszor nem tudják a szülők, hogy mit csinálnak a gyerekek, nem tudják, hogy mi történik velük az online térben. A gyerekek sokszor nem is szólnak róla, egyrészt mert szégyellik, még a szülő előtt is, és ugye ez már mutatja, hogy nincs is olyan kapcsolata a szülővel valószínűleg, amiben ezeket meg lehetne osztani, de másrészt ezzel szemben meg ott van az, hogyha szól a szülőnek, segítséget kér, akkor még durvább bántalmazásnak teheti ki magát, hiszen a bántalmazó közösség ezt megbosszulja. Tehát, hogy nincs védelem. Nem tud hová menekülni.
Mi a kiút egyébként egy-egy ilyen alkalommal? Mert azért én azt gondolom, hogy ha már ugye itt erre a vonalra is rátértünk, hogy az online bántalmazás, online zaklatás, ez azért a fiataloknak a későbbi életére is kihathat.
Így van, meg a társadalomra is. Mert hogy ezekből a bántalmazott fiatalokból is felnőttek lesznek, felnőtt társadalmat fognak építeni, és nekik is lesznek gyerekeik, szóval hogy generációkon át van ennek hatása. Hát mit lehet tenni? Ugye mit szoktak ilyenkor a szülők elsősorban csinálni, hogyha tudomást szereznek róla? Mi az első reakció? Teljes eltiltás. Ugye? Tehát, hogy akkor elvesszük a telefont, kijelentkeztetjük, kitöröljük mindenhonnan, csak azt felejtik el, hogy az internet nem felejt. Illetve, hogy azért azt is megjegyezném itt nem csak zárójelben, hogy nagyon sokszor a szülők teszik ki ilyen bántalmazásnak a saját gyereküket, tehát nézzük meg, hogy hány szülő oszt meg, és milyen tartalmakat folyamatosan a saját gyerekükről, az egyszerű szülők is, és akkor egészen a mindenféle celebek, mint példaképek megjelenésére, és a saját gyerekeikről való posztolásokra, amiben most nem menjünk bele, csak megemlítettem. Szóval, hogy az eltiltás az nem pálya, mivel egy kamasz gyereknél mit vált ki az, ha a szülő azt mondja, hogy már pedig nem? Természetesen dacot vált ki, és csak azért is meg fogja találni a módját annak, hogy ő azért ott lehessen, megcsinálhassa. A szülő nem tudja 100%-ban ugye kontrollálni a gyermeket. Iskolába, barát, osztálytárs telefonjáról, nem tudom én, szülőt átvágva, tehát meg fogja találni a módját annak, hogy ő ezt azért folytathassa. Illetve ami fontos, hogy ugye a gyerek ezt a fajta eltiltást kritikának éli meg, valamilyen módon az is persze, de ez az életkorú gyermek az idegrendszeri fejletlenségénél fogva még nem tudja elkülöníteni azt, hogy ez az eltiltás, ez a kritika az ő helytelen magatartásának szól, vagy az ő személyét utasítja el a szülő. Ez nagyon sokszor összekeveredik, vagy egyáltalán abszolút a személyének tulajdonítja, ez mihez vezet? Kapcsolat megromlása, bizalom hiánya, és akkor tolja bele a gyereket a még negatívabb történésekbe, és hát ez egy nagyon rossz életutat előlegezhet meg. Szóval nem ez a megoldás. Hát biztosan ciki manapság már ezt mondani, de fontos a szülő példamutatása. Tehát ha én a szülőként eltűltöm a gyerekemet, de közben a gyerek azt látja mondjuk a rokonnak a Facebookja révén, mert megmutatja neki, hogy anya vagy apa meg mit osztott meg, és hogy egyáltalán nem példamutató magatartást gyakorol, hát akkor ugye nem válik hitelessé. Tehát fontos, hogy a szülő példát mutasson. Fontos, hogyha azt várom el a gyerektől, hogy a vacsora asztalnál ő ne telefonozzon, akkor a szülő se telefonozzon. Mert hogy csak akkor lehetek hiteles a gyerek számára, és csak akkor várhatom el, hogy ő azt tegye, ha ezt magamra nézve is kötelezőnek tartom. Tehát a példamutatás. Aztán lehet megosztani a gyerekkel saját élményeket. Igaz, hogy nagyon sokat változott a világ, mióta ugye a szülő volt hasonló életkorú, de hát döntéseket abban az időben is kellett hozni, és hogy mesélhet a szülő arról, hogy mikor volt hasonló döntési helyzetben, tudott-e nemet mondani, hogyha nem tudott, akkor annak milyen következménye volt, megbánta-e, hogyan csinálná másképp most, illetve akár együtt is kereshetnek elméleti megoldásokat ezekre a helyzetekre, ami segíti ugye a feldolgozást, a megértést, és aztán lesz mintája arra, hogy legközelebb hogyan álljon ellen. Aztán lehet kitalálni, ha már ugye van alkalmunk, lehetőségünk és bizalmunk egymással beszélgetni ilyen dolgokról, akkor találhatunk ki közösen olyan mondatokat, amik használhatók ilyen helyzetben. Most mondok pár példát, de hát nyilván ezt mindig adott helyzetre, élethelyzetre, adott családra, adott kapcsolatra kell kitalálni. Tehát például lehet ilyeneket mondani példának, hogy mondj nyugodtan azt, hogy nekem ez nem jön be. Vagy egyszer mondhatom azt, hogy köszi, nem. Vagy egyszerűen csak odébb állok, letiltom, bezárom, nem kommunikálok vele. Vagy mondhatom azt, hogy én ebből szeretnék kimaradni. És akkor, ha már nagyon jó minden, és a gyerek is sok mindent megtanult, akkor azért arra is meg lehet tanítani, hogy hogyan tegyen ellene, és hogyan szálljon szembe akár a másik védelmében is egy ilyen helyzetben a nem megfelelő magatartással eljárókkal szemben. Fontos, hogy a szülő is megtanulja a gyerekét, és megtanítsa rá, hogy az internet nem felejt. Tehát se a szülő ne tegyen fel olyan tartalmakat, illetve a gyereket is mindig figyelmeztesse, hogy bármit tesz fel a netre, és legyen ez egy akár zárt, elvileg zárt messenger csoport is, onnan is bármikor kikerülhet bármi, és lehetnek nagyon negatív következményei. Szóval, hát ezek az általánosságok, amit kell tenni, de ennek ugye, ahogy mindig elmondom, mindig az az alapja, hogy a szülő legyen résen, legyen tudatában, és őrizze meg, és táplálja a gyermekével való bizalmi kapcsolatot, és kommunikáljon vele. Talán ezek a védőfaktorok, amik nagyon-nagyon fontosak. És persze mellé tehetném még ugyanúgy a környezet felelősségét, tehát a nevelési környezet, mint óvoda, iskola, munkahely, illetve a média.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk!
Piros Suzuki-val érkeztem, másnap nálad ébredtem, megbüntettek, de nem bánom, úgyis van tartozásom. Az időszak, ami úgymond sebzett, az az időszak, ami mégis tetszett, titkon én visszavárom. Csak táncolj, táncolj velem, mondj pár szót nekem, nekem is túlzottan stresszes a lélegzetem. Piros Suzuki-val érkeztem, másnap nálad ébredtem, megbüntettek, de nem bánom, úgyis van tartozásom. Túlzottan szerettem, túlságosan megkedveltem. Piros Suzuki-val érkeztem, de füzes rabonynál rekedtem.
Banda, veli hogy csúszik az összes italma, nekik lyuk hozzám, veletek lehetek, most őszinte bérletem van a lelkívánság összes vonalán. Neked visszalopom az időt és elfelejtjük, hogy felejtettük egymást.
És hogyha úgy az a sors, hogy veled ezt megigézem, ígérem, hogy nem keresek le. Piros Suzukival érkeztem, másnap nálad ébredtem, megbüntettek, de nem bánom, úgyis van tartozásom. Túlzottan szerettem, túlságosan megkedveltem. Tűzes abonynál rekedtem.
Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
Kedves hallgatóink, folytatjuk megkezdett beszélgetésünket Balog Beáta klinikai szakpszichológussal.
Észreveszi azt a szülő, hogyha a gyerekének problémája van az online térben? Nézzük ezt bármelyik oldalról, akár olyan oldalról, hogy őt bántalmazzák, akár olyan oldalról, hogy esetleg ő válik bántalmazóvá valamilyen formában. Van ennek bármilyen, hát nem azt mondom, hogy általános jele, mert ugye hát minden ember más, de azért amikor úgy már esetleg gyanakodni kell, vagy esetleg utána kell nézni valaminek.
Hát ismét onnan indulhatunk, hogy ha a szülőnek jó kapcsolata van a gyerekével, akkor viszonylag könnyebb észrevenni, ha baj van. Ez nem azt jelenti, hogy egészen biztosan észreveszi a szülő. Tehát, hogy sokszor találkozok olyan családokkal, ahol tényleg úgy általánosságban jól működnek, de a gyerek valamilyen módon mégis belekeveredik mondjuk egy iskolai bullyingba, és nem szól a szülőnek. De ahogy már korábban mondtam, azért nem csak a szülő-gyerek kapcsolata múlik, hanem azon is, hogy mondjuk megfenyegetik a többiek, és akkor nem akar, akár a szülő bántalmazásával is fenyegethetik. Tehát ilyennel is találkozom, és ugye a gyerek próbálná védeni mondjuk a szülőt, és ezért nem szól, és ezért inkább megtesz dolgokat. Szóval, hogy fontos a jó kapcsolat, de így is előfordulhat az, hogy nem feltétlenül szól a gyermek, de mindenképpen lehetnek árulkodó jelek azért, hogy aztán ez miről árulkodik ez a jelennek, nyilván utána kell menni, de minél jobb a kapcsolatom a gyerekemmel, ez annál hamarabb kiderülhet, mert hogy annál hamarabb felfigyelek arra, hogy itt változás történt. Mi az, amire figyelhetünk? Elsősorban, amikor a gyerek indokolatlanul, gyakran és indokolatlan minőségben mondjuk elvonul. Tudjuk, hogy a kamaszodó gyerekek meg a kamaszok szívesen vonulnak el a szobájukba, de azért nem mindegy, hogy ez állandóan történik, vagy azért néha kijön, érdeklődik, vagy ha én bemegyek, akkor nem azt látom, hogy ő hirtelen összerezzen, becsukja a laptopot, telefon, nem tudom, eldugja, és akkor egy ilyen zavart viselkedést tapasztalok. Ez biztos, hogy intő jel, hogy azért ott valamit beszélgetni kell, hogy mi történik. Aztán, hogyha nagyon zavarba jön, és nagyon tiltakozik az ellen, hogy mondjuk az ő telefonjába bele lehessen nézni. Ez nem azt jelenti, hogy arra biztatom a szülőt, hogy titokban állandóan nézegesse a gyerek telefonját mondjuk, de hogy időnként, tehát hogy lehessen olyat csinálni, hogy mondjuk oda megyek a gyerek mellé, és akkor mit nézel éppen? És hogy a gyerek, hogyha ez nem egy ilyen veszélyes tartalom, mármint a kapcsolatra veszélyes tartalom, akkor szívesen megmutatja, hogy nézd, ezt a hülye TikTok videót nézem, és akkor hát olyan vicces, vagy nem tudom. Tehát, hogy meg tudja mutatni időnként, tehát, hogy be lehet nézni abba, hogy ő mivel foglalkozik. Illetve, hogyha indokolatlan, kirobbanó dühöt tapasztalunk, tehát érthetetlen számunkra, hogy egy pici dologra is nagyon felcsattan, önsértő magatartás, illetve minden olyan szokatlan magatartás, ami ilyen hirtelen változást mutat, ami eddig nem volt jellemző. Tehát tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy minden negatívnak tűnő változásra, hirtelen változásra valahogyan a szülőnek muszáj reagálnia. És lehet, hogy az fog kiderülni, hogy csak egy aktuális valamilyen probléma van, ez foglalkoztatja, nem tudom, rosszul sikerült a dolgozat, vagy ugye most aktualitás révén nem vették fel abba az iskolába, amiben szeretett volna menni, és ez válthat ki egy ilyen reakciót. De hogy mindig oda kell figyelni, és hogyha húzamosabb ideig tapasztalom ezeket a jeleket, ami nem éveket értek természetesen, illetve ha csak egy reakciót is látok, kezdjek már el beszélgetni a gyerekkel, kezdjek vele kapcsolatban maradni. Egyrészt azért, mert a gyerekem érdekel, szeretnék neki segíteni, támogatni abban, amiben szüksége van rá, másrészt pedig, hogy tudjam, hogy mi történik vele, hogyha szükséges, akkor időben tudjak neki segíteni, időben be lehessen avatkozni.
Ez talán azért is fontos, nem? Mert hogy én azt látom, hogy folyamatosan jelennek meg újabbnál újabb, hát hogy mondjam, olyan értelemben kihívások, amire egy szülőnek is reagálnia kell az online térben.
Igen, tehát ahogy beszéltünk az elején is, hogy vannak nagyon veszélyes kihívások is, és sajnos valamiért mindig ezek terjednek gyorsabban. Nagyon sok olyan kihívás van, ami már egyfajta internetes ökoszisztémává kezd összeállni, és az egész világot behálózza, tehát valahonnan elindul, és aztán terjed országról országra, ami nagyon gyorsan történik, nagyon felkészületlenek, főleg a szülők, és hogy nagyon gyorsan be tudja a gyerekeket szippantani. Vannak tipikusan olyan hálózatok, mert ezt már csak hálózatnak tudom nevezni, amik azért nagyon veszélyesek, különösen veszélyesek a többihez képest is, mert olyan platformokon terjednek, amit a szülő teljesen veszélytelennek gondol. Tehát látszólag a gyerek csak játszik egy játékkal. Tehát vannak olyan játékok, vagy még játékgyűjteménynek is nevezném, tehát hogy egy név alatt sokféle játék fut, amiben a gyerek válogathat, és látszólag csak egy építőjáték, vagy csak egy nem tudom, stratégiai játék, aminél maga a játék egyáltalán nem veszélyes, tehát nincs olyan hatása, ha csak a játékidőt nem vesszük annak, tehát nincs olyan hatása, amit mondjuk a szülő veszélyesnek ítél a gyermekre. De a veszély az ott van, hogy ezeknél a játékoknál ugye abszolút lehetőség van arra, hogy a játékosok beszélgessenek egymással, csapatba álljanak össze, és hogy ezek az internetes ragadozók ezt használják fel arra, hogy először bizalmas kapcsolatba kerüljenek gyerekekkel, tehát jópofán, megértően, haverkodva, és amikor már megvan ez a kapcsolat, akkor ugye elkezdenek kényesebb témák felé sodródni, vagy hát inkább irányítják ezt a folyamatot, és hogy olyan információkat kérnek a gyermektől, amit aztán fel tudnak használni. Ez lehet egyszerűen csak onnantól kezdve, hogy mondjuk hol lakik, milyen körülmények között él, mikor tartózkodnak otthon, stb. Egészen innentől kezdve, tehát magyarul mikor lehet kirabolni a lakást, egészen a másik végletig, hogy mondjuk intim fotókat kérnek tőle, videófelvételeket, mert hogy elhitetik vele, hogy itt egy szerelmi kapcsolat jön létre online, és hogy az óvatlan gyerek, ha ezeket megteszi, ezzel visszaélve akár pénzben zsarolják, akár azzal zsarolják, hogy megtegyen különböző dolgokat, és akkor itt ugyan név nélkül, de megemlítenék egy ilyen hálózatot, amely kifejezetten a kiszolgáltatott, sebezhető fiatalokra céloz. Értem itt ez alatt a az elhanyagolt gyermekeket, az etnikai, szexuális kisebbségeket, akár vallási kisebbségeket, de mindenképpen sebezhet, traumatizált gyermekeket, és hogy ennek a hálózatnak a kifejezett célja a világ kiírtása. És ezt olyan módon próbálják elérni, hogy ugye bizalmi kapcsolatot építenek ezekkel a sebezhető gyerekekkel, és arra veszik rá, hogy gyermekbántalmazásos dolgokat kövessenek el, akár önbántalmazás, akár társbántalmazás révén, ezeket vegyék videóra, és tegyék közzé.
Tehát tulajdonképpen erőszakra buzdítják
erőszakra
őket.
Buzdítanak, így van, aminek a vége az, hogy akár saját magukat, akár a másikkal végezzenek, tehát hogy halál legyen a vége, természetesen ezt online módon közvetítve, hogy ez hogyan történik meg. És sokszor az áldozatok egy része eljut oda, hogy felismeri, hogy ő ezt már nem akarja csinálni, csak ugye a zsarolás révén, mivel minden információval rendelkeznek róla, tehát hogy abszolút zsarolható, nem tud kiszállni belőle, és akkor egyesek eljutnak arra a gondolatra, hogy talán úgy tud kiszállni, hogyha maga helyett beszervez valaki mást. És tulajdonképpen ezáltal ő is bántalmazóvá válik, és ezt a szervezetet, ezt a hálózatot ez tartja fent, tehát az tehát a világ megsemmisítése oly módon történik, hogy ő azért fent maradjon, mármint a hálózat. És hogy tulajdonképpen bűncselekmények sorozata követődik el, és az áldozatokat is arra veszi rá, hogy bűncselekményt kövessen el, és mindezt mondom, egy olyan platformon, ami nem tűnik veszélyesnek tartalmában.
Néhány gondolatban, hogyha összetudnánk foglalni, ugye itt rengeteg mindenről beszéltünk, azért főleg a nyár és annak a hát tipikus időtöltése, a sok-sok netezés és a fiatalok internet használata kapcsán, de ha néhány gondolatban összetudnánk azt foglalni, hogy hogyan tudnak a szülők a gyereküknek segíteni, akár a megelőzésben, akár abban, ha valami probléma van, mit tud csinálni egy szülő?
Ezt említettem, hogy a szülőknek nagyon-nagyon nehéz dolguk van. Tehát nem könnyű szülőnek lenni. Részben ugye a külső körülmények miatt a munka, az egzisztencia fenntartása, akár a saját problémák, illetve hogy nehéz követni a világ változásait. Tehát, hogy az első mindenképpen az lenne, hogy amennyire lehet próbálják ezeket a változásokat követni, beszélgessenek a gyerekükkel. Nem biztos, hogy muszáj minden TikTokkal, Snapchattel, WhatsAppal, nem tudom mivel, mindennel tökéletesen tisztában lenni, de ha törekszem arra szülőként, hogy legyen kapcsolatom a gyerekkel, kiemelném, hogy legyen, hogy tudjunk egymással beszélgetni, én azt tapasztalom, hogy a gyerekek nagyon szívesen beszélgetnek erről, és nagyon szívesen felvilágosítják a szülőt, és viccelődnek azon, hogy jaj, hát te még ezt sem tudod meg, te úgy se érted, de majd én elmagyarázom. Tehát, hogy a gyerekünktől kapjunk információkat technikailag is, de ugyanakkor a beszélgetés révén építsük a kapcsolatunkat, tehát tudom akkor észrevenni, hogy hol tart a gyerek, van-e probléma, szükséges-e valamilyen beavatkozás. Ha én kevés vagyok, akkor ne féljek segítséget kérni hozzávaló szakembertől, de itt nem csak mondjuk a pszichológust értem ez alatt, hanem mondjuk valami technikai szakembertől, aki ért ezekhez a dolgokhoz, hogy mondjuk hogyan lehet családi felügyeletet rakni egy telefonra, hogyan tudom korlátozni, vagy kontrollálni azokat a tartalmakat, amit a gyerekem néz. És persze emellett a gyerekemmel folyamatosan beszéljem meg ezeket. Tehát, hogy ne csak úgy legyen, hogy na, mától le vagy tiltva, aztán azt csinálsz, amit akarsz, hanem hogy legyen egy folyamatos kapcsolatunk, ahol ezekről is lehet beszélni. Tehát talán ez a legfontosabb. De hogy továbbra is szeretném a média felelősségét hangsúlyozni, mert mindaddig, amíg a gyerek tényleg hozzáférhet úgy tartalmakhoz, hogy, hogy mondjuk megkérdezi ugyan a tartalomgyártó, hogy elmúltam-e 18 éves, és akkor rákattintok, hogy igen vagy nem, de hogy senki nem ellenőrzi, ha az igenre kattintok, hogy akkor valóban elmúltam-e 18 éves. És azért köztünk szóval 18 éves életkor, ahogy az elején mondtam, még mindig nem elég biztosíték arra, hogy az illető elég érett bizonyos tartalmakhoz. Szóval, hogy leginkább a szülők és a média felelősségét tudnám hangsúlyozni, illetve kiegészíteném a társadalom felelősségével is, hogyha azt látom, hogy a szomszédgyerek, az osztálytárs bajban van, és mondjuk akár a saját gyerekem révén tudomásomra jut valami, akkor ne hagyjam szó nélkül. Ez nem azt jelenti, hogy rögtön feljelentést kell tenni, hanem hogy próbáljak utána menni, szülővel beszélni, pedagógussal beszélni, és hogy próbáljunk meg mi is segíteni és beavatkozni, mert lehet, hogy az én gyerekem lesz a következő. És én is örülnék annak, ha nekem is szólnának mások, hogy baj van.
Hát, kedves hallgatóink, nagyon sok mindenről hallhattak itt az elmúlt percekben, itt az Európa Szalonban. Én azért bízom benne, hogy sokuknak, sok családnak, sok fiatalnak jól fog telni ez a nyár hátra lévő része, és ahogy hallhatták itt a jó tanácsok közül, talán első is legfontosabb, hogy beszélgessünk, beszélgessenek a szülők, a gyerekekkel, a családok, és figyeljünk oda egymásra. Balogh Beáta klinikai szakpszichológusnak köszönöm, hogy mindezeket megosztotta velünk.
Szép napot kívánok én is a hallgatóknak, és nagyon szép internetmentes nyarat!
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, véget is ért a mai Európa Szalon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. További jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.
Ha
bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítőkéz.
Látogató.
Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja pénteken 11 órától. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.